Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod. A mai nap szeretnék beszélni az egység erejéről. És szeretném most megkérni a Zsanit, hogy jöjjön ide föl a színpadra. Emlékeztek előző vízió vasárnap. Még csak én voltam egyedül Náza pulcsiba, de most már ő is. Úgyhogy egységben az erő. És Isten megsokszorozta az embereknek a számát, akik Náza póló pulcsiban jöttek ma el. Ilyen a Zsani, és ilyen a Lajos is. Kérlek, állj föl, Lajos, mutasd meg magadat te is. Szóval lehet, hogy a következő vízió vasárnapban mindenki ilyen názás pulcsiba lesz, és a Houndem pedig meg fogja köszönni a KKL-nek. Mi leszünk a legnagyobb szponzorai. Úgyhogy hiszem azt, hogy Isten akar nekünk ma tanítani valamit az egységről. 1961. május 25-én Kennedy amerikai elnök bejelentette a holdra szállás programot. Amerika vezetője egy víziót tűzött ki a nemzet elé, ez pedig az volt, ez a vízió egyértelmű volt, mindenki számára világos vízió volt, nem volt túl bonyolítva. Azt mondta, 9 éven belül küldjünk embert a holdra, és hozzuk vissza biztonságban. Tehát nem halottan, hanem biztonságban. Fontos, fontos info. Tehát egy nagyon egyértelmű víziót adott Kennedy. És tudjátok, mi az érdekes? Hogy amikor ezt bejelentette, az emberek reagáltak erre. Egész Amerika reagált. Egész Amerika felállt, és a tudósok elkezdtek maguktól így ötletelni az ország különböző területein, hogy oké, hogy tudnánk megcsinálni? Oké, csináljuk ezt, csináljuk úgy. Értitek? Nem volt meg a technológia, nem volt meg semmi, volt egy vízió, amit a vezetőjük mondott, és beálltak el mögé, azt mondták, hogy oké, veled vagyunk, mögötted vagyunk, csináljuk meg, hisszük, hogy meg tudjuk csinálni. És mi történt? 9 éven belül Holdon ember volt, méghozzá amerikai ember volt a Holdon. Leszállt az űrhajó 69-ben, és megvalósult ez a vízió. És az érdekes az, hogy tényleg az egész nemzet összefogott, elkezdtek agyalni, és elkezdtek ötletelni. És pontosan emiatt jött létre a NASA. Nem volt előtte NASA. Akkor jött létre a NASA. És hadd mondjam el, mi volt a célja a NASA-nak. A NASA-nak az volt a célja, hogy egyesítse az erőket. Hogy összehozza az embereket. Hogy minél hatékonyabban érjék el ezt a víziót. Tehát, lefordítva, a NASA szerepe az volt, hogy egységet hozzon. A NASA azért jött létre, hogy egységet hozzon. Meg gondoljátok el, hogy mindenki elkezd a saját feje után menni, hogy jó, akkor csináljuk így, nem, szerintem csináljuk úgy, akkor értitek, semmi nem történt volna meg. A NASA szerepe az az volt, hogy egységet hozzon Amerikába ezen a területen, hogy hogyan csinálják meg, hogy egy lapra kerüljenek, hogy mit csinálunk, miért csináljuk, és hogyan csináljuk, és megcsinálták. És azóta is a NASA ugye létezik. Mint szervezet, mint cég. Szóval én azért vagyok itt ebben a NASA-s pulcsiban, és ma Isten szólt hozzám, hogy készültem, hogy azért vagyok itt ebben a NASA-s pulcsiban gyülekezet, mert szeretném, ha gyülekezetünk egységesebb lenne ebben az évben, mint bármikor korábban. És azért álltunk föl ketten Zsanival a színpadra, ebben a NASA-s pulcsiból, és azért jöttünk el, mert szeretnénk, ha ebben az évben a gyülekezetünk egységesebb lenne, mint bármikor korábban. És ez a vízió, vasárnap lényege. És most fel is állhatnék, és haza is mehetnék. De nem fogok. De ez, amit szeretnék látni, szeretnénk látni ebben az évben, 2020-ban, a következő vízió vasárnapig, a következő fél évben, hogy elkezdjünk dolgozni az egységen. elkezdjünk dolgozni és megérteni, hogy mit jelent egységben lenni. Mert soha nem fogunk eljutni a Holdra, ha nem vagyunk egységben. A vízió csak akkor valósul meg. Azt írja a Biblia, hogy Isten csak odahoz áldást, ahol az ő emberei egységben vannak. Ezt írja a Biblia, hogy Isten sehova nem hoz áldást, felvirágzást, csak akkor, hogyha az ő emberei egységben vannak. És azért jöttem ma el, mint pásztor, hogy egy egységet hirdessek a gyülekezetben, egy egységet hirdessek a házasságainkban, a családjainkban, a házi csoportjainkban, a barátságainkban, a teamben, és nagyobb egységet, mint bármikor korábban. Mert csak oda hoz áldást Isten, ahol egységet lát, ahol egység van. Mit jelent ez az áldás, hogy oda hoz áldást Isten? Az áldás sikert jelent, az áldás növekedést jelent, az áldás megsokszorozódást jelent. Ahol látja, hogy az ő emberi egységben vannak, és egységben mozdulnak, odahoz áldást Isten. Zsoltárok 133:1-3. Azt mondja, milyen jó és kedves, mikor a testvérek harmóniában, jó egyetértésben élnek. Tudjátok, mi harmóniában lenni? Tudjátok, mit jelent harmóniában lenni? Már futam, Christopher. Bocsi, elfelejtettem szólni. Harmóniában lenni ezt jelenti. Figyelj. Ezt jelenti harmóniában lenni, és elmondom, hogy mi az, amikor nem, valami nincs harmóniában. Halljátok a különbséget, igaz? Melyik volt kellemesebb a fülnek? Hát az első. Nem hiszem, hogy az utóbbit hallgatnátok otthon 0-24-ben. Sokkal szebb volt, ugye, az első akkord. A harmóniák összeérnek, egy egységben vannak a hangok. Ez a gyönyörűség a zenében. Egységben kell lenni, amikor egy dicsőítő csapat feláll, és elkezdünk zenélni egységben. Gyönyörű hangok jönnek ki. Ezt jelenti ez az ige, hogy amikor a testvérek harmóniában, amikor összeilleszkedünk, teljes harmóniában vagyunk, és hadd mondjam, gyülekezet, ezen dolgoznunk kell. Dolgoznunk kell. Dolgoznunk kell a harmóniánkon, hogy szép legyen. Hogy szép legyen az a harmónia, ami kijön belőlünk, hogy egyetértésben legyünk. Mert csak ott valósul meg a vízió, a megsokszorozódás. Ugye ez az év a megsokszorozódásról szól, ahol egység van. Lehet, hogy vannak nézeteltérések, de mégis meg kell tanulnunk egy lapra kerülni. Egy lapra lépni, egy lapra kerülni, mert Isten odahoz áldást. Egység kellett ahhoz, hogy a NASA összeállítsa az űrhajót. Egység kellett a szerelők között, a tudós, a mérnökök között. Kellett egy egység. Egységben kellett dolgozni a legénységnek és a földi irányítóknak, amikor ment ugye a kilövés. Nem tudom, azt a képet meg tudjuk mutatni a földi irányításra, hogy hány ember dolgozott azon, és ez csak a földi irányítópult, vagy a terem, hogy mennyi ember, több száz ember dolgozott azon, hogy ez működjön. És nem beleértve ugye a mérnököket, akik, tehát hihetetlen. Hihetetlen, hogy milyen összhangban kellett, hogy legyenek, hogy ez megvalósuljon. Egységben kellett lennie a két űrhajósnak, Armstrongnak és a társának, hogy landolni tudjanak a Holdon. Egységben kellett, hogy legyenek a mit, miért és a hogyanban. És úgy lett sikeres a küldetés. Gondoljátok el, hogyha összeveszett volna Armstrong meg a haverja ott az űrhajóba, és ott hagyja Armstrong mondjuk Holdon. Hát nem lett volna sikeres a küldetés, igaz? A vízió nem valósult volna meg, mert egy ember elveszett. Értitek? Szóval, hogy mi a víziónk? Mi a mi víziónk, mint gyülekezet? Mindjárt felolvassuk a víziónkat is, amit minden vasárnap, de gyakorlatilag lefordítva, a vízióm az az, hogy egy olyan gyülekezetet építsünk, ahova, ha elültetjük az életünket, növekedni fog. Ez a vízió, ez a célja a gyülekezetnek. Az emberekért van. Azért, hogy ha elülteti valaki az életét a gyülekezetbe, az elkezdjen növekedni az életed. Nézzük meg, mi az a vízió, amit megfogalmaztunk. Újra pozícionálni Jézust és az ő egyházát Európában, felépítve egy nagy és egészséges Krisztus központú, biblia alapú gyülekezetet Székesfehérvár és Budapest szívében, amely megváltoztatja az emberek gondolkozásmódját és képessé teszi őket, hogy vezessék és befolyásolják életük minden területét. Magyarul egy közösséget építünk. Okay. A hold az gyakorlatilag ez. Ez a közösség, amit építünk. Ez a közösség, amit építünk, akik majd még a jövőbe kapcsolódnak a közösséghez. Ez az, amit építünk. És ez egy növekvő közösség. Előző vízióvasárnap óta vannak itt új emberek, akik még nem voltak itt. És üdvözöljük őket. És hálás vagyok azért, hogy vannak itt emberek, akik az előző fél évben csatlakoztak, és megtalálták az otthonukat. Wow! Fantasztikus! És egyszerűen vannak olyan emberek, akik az előző egy évben csatlakoztak a közösséghez, és megtalálták az otthonukat. Szóval azt akarom mondani ezzel, hogy ez egy növekvő közösség. És vannak olyan emberek, akik már 1000 éve itt vannak. És már olyan öregek, hogy hihetetlen, ne, csak én vagyok az. Például Steli Zoli. Szóval öregek vagyunk már, vannak, akik már régóta ismerjük egymás rigójáit, túlságosan is ismerjük egymást. És hadd mondjam el, hogy minél nagyobb egy közösség, és minél jobban növekszik egy közösség, annál több feszültség lesz. Minél több ember jön be erre a helyre, annál több probléma lesz, mert az emberek problémákat hoznak magukkal. Te is problémákat hoztál magaddal, én is, mindannyian, mert emberek vagyunk. De nem kell ettől félnünk. Abszolút nem kell ettől félnünk, tudjátok miért? Mert Jézus szereti az ő egyházát, és szereti a különbözőségeket. Szereti azt, hogy különböző emberek különböző háttérből bejönnek, és nem ölik meg egymást itt, ezen a helyen. És ha meggondoljátok, a gyülekezet az egyetlen olyan közösség, ahol különböző háttérből bejöhetnek emberek, és nem ölik meg egymást. Ez így van. És saját szememmel láttam olyan embereket, akik egymás mellett nem tudnának meglenni, de mégis itt vannak a közösségben. És nincs semmi. Nem láttam azt, hogy dobálták volna egymást almával, vagy paradicsommal, vagy székekkel, vagy nem tudom. Mit akarok ebből az egészből mondani? Az az, hogy minél nagyobbak vagyunk, és a következő fél évben is egy évben, számítsatok rá, hogy be fognak jönni még új emberek a gyülekezetbe, és a régiek is itt lesznek. Remélem. És ezzel a feszültség is meg fog nőni. A problémák is meg fognak növekedni, de nem kell ettől félnünk. Apostolok cselekedetei 6.1. A 6. részben, Apcselben, az első gyülekezetről beszél a Biblia. És teljesen ugyanarról beszél, ami most megyünk keresztül. Azokban a napokban, amikor a tanítványok száma nagyon megnövekedett, magyarul a gyülekezet megnőtt, bejöttek új emberek, feszültség támadt a gyülekezeten belül. Feszültség volt a gyülekezeten belül. A görög kultúrát követő és a héber hagyományokhoz ragaszkodó zsidók között. Miért volt a feszültség? Azért, mert mindenki más háttérből jött. Az egyik görög volt, a másik zsidó volt, a másik héber volt. Mit tudom, mindenki más kultúrából jött. És ugyanígy, ahogy bejövünk egy gyülekezetbe, a gyülekezetbe, és a jövőben is egyre több ember fog kapcsolódni. Különböző hátterekből jönnek, különböző kultúrából jönnek, különböző problémákkal jönnek, különböző felekezeti háttérből jöhetnek, vagy családi háttérből, vagy szociális háttérből jöhetnek. Viszont ezzel megnövekedett, azt írja a Biblia, a feszültség is, a problémák is. De hadd mondjam el, hogy Isten nem fél a különbözőségeinktől. Isten nem fél attól, hogy különbözőek vagyunk, hogy különbözően gondolkozunk, hogy különböző háttérből jövünk, hanem ez a csoda a gyülekezetben, hogy be tud hozni ennyi háttérből lévő jövő embert, és egységet tud hozni közéjük. Nincs más ilyen közösség a világban. Nincs más közösség. Még a családot sem ilyen. Hányszor vannak nézeteltérések? Hányszor vannak összeütközések? Hányszor vannak ilyen, nem tudom mi, ellentétek? Olyan ellentétek, amiket nem lehet meggyógyítani, vagy nem tudnak emberek megoldani problémákat. Viszont az egyház az egy csoda. A maga gyülekezet, mint hely, az egy csoda. Ez egy természetfeletti csoda. Hogy tényleg itt emberek összegyűlnek, és egységben tudnak lenni. De nyilván ehhez nekünk is meg kell tennünk a saját részünket, de Isten így teremtette meg, hogy megvan a potenciál a gyülekezetbe, hogy ne szedjük szét egymást, hanem egységben legyünk, sőt, erősebbek legyünk ezáltal. Hadd mondjak valamit. Kicsit elvonatkoztatva a gyülekezetről. Minden területen, amin növekedést tapasztalsz meg az életedben, ott azzal feszültség is fog jönni. Lehet, hogy imádkoztál azért, hogy Isten növelje az életedet, kaptál egy új munkát. Hadd mondjam el, hogy ezzel a munkával több probléma is fog járni. Több feszültség, több stressz. Imádkoztál egy gyerekért, kaptál egy gyereket, ezzel több stressz fog járni. Több probléma fog járni. Megjedünk ettől? Nem jedünk meg ettől, mert ezt kértük. Ezt kértük, ez a növekedés, értitek? Amikor kérjük Istentől, hogy növelje az életünket, sokszorozza meg az életünket, ezzel problémák fognak jönni. Stressz fog jönni, feszültség fog jönni, nézeteltérések fognak jönni. De az egység megoldást hoz ezekre a problémákra. Az egység fog megoldást hozni ezekre a problémákra. Voltak problémák a gyülekezetben, az első gyülekezetben. És itt azt olvassuk, hogy ugye panaszkodtak egymásra, hogy miért így van, azon miért úgy van, egyik csoport a másik csoportra. 12 apostol akkor összehívta az egész gyülekezetet, és azt mondta, nem lenne helyes, ha elhanyagolnánk Isten üzenetét az asztaloknál való felszolgálás kedvéért. Ezért választottok ki magatok közül 7 férfit, akikről a többieknek jó véleménye van, és akik be vannak töltve Szent Szellemmel és bölcsességgel. Rájuk fogjuk bízni a felszolgálás munkáját. Mi pedig továbbra is minden időnket arra fordítjuk, hogy imádkozzunk, és hogy Isten üzenetét tanítsuk és hirdessük. Ez a javaslat mindenkinek tetszett. Ekkor kiválasztották Istvánt, aki tele volt hittel és Szent Szellemmel és Fülöpöt, és a többit nem fogom felolvasni, mert olyan bonyolult a nevük, aki felvette a zsidó vallást, és az apostolok elé állították őket. Az apostolok pedig rájuk tették a kezüket, és imádkoztak értük. Oké. A növekedés az első gyülekezetben egy feszültséget hozott, viszont az egység megoldást. És ez az egyik legfontosabb üzenet a mai napból. A növekedés feszültséget hoz, de az egység megoldást. Ugyanis az első gyülekezet nem engedte, hogy ez a feszültség szétszedje a közösséget. Nem engedte, hogy szétrombolja. Nem engedte, hogy tönkre tegye, hanem azt mondta, hogy meghozunk egy döntést, hogy egységre jutunk. És ez a döntés oda vezetett, hogy egy megoldást találtak. Mi volt a megoldás? Az, hogy többen vállaljanak felelősséget a gyülekezetben. Ugye növekedett a gyüli, sok volt az ember, az apostolok ugye nem tudták egyedül ezt a rengeteg embert vezetni, szükség volt több házi csoport vendéglátókra gyakorlatilag. Mert ezt írja az ige. Olyan emberek, akik felszolgálnak az asztaloknál, akik ezeket a csoportokat vezetik. Hadd mondjam el, hogy mi Zsanival ketten nem vagyunk képesek arra, hogy minden házi csoporton ott legyünk egyszerre egy időben. Lehetetlen. Ezért vannak házi csoport vendéglátók, akik ezt csinálják, akik segítenek. És igen, a következő fél évben is szükségünk lesz emberekre, akik felállnak és felelősséget vállalnak másokért, és elkezdenek házi csoportokat vendégül látni. Ez az egyik legfontosabb célunk a következő fél évben. Mert hála Istennek jönnek az emberek, és be akarnak kapcsolódni az emberek, és tök jó, hogy növekszik a gyüli, viszont szükség van emberekre, akik közben felállnak. Felállnak a gyülekezeten belül, és azt mondják, hogy én felelősséget vállok, én akarok pásztorolni, akarok figyelni emberekre. Értitek? És ez volt az első gyülekezetben is. Mit hozott az egység? Egy megoldást találtak erre az egészre. Szóval a Biblia beszél arról a Filippi 2b5-ben, hogy mit jelent az egység. Hozzátok összhangba egyenssel a gondolkozásotokat, és ugyanazzal az isteni szeretettel szeressétek egymást. Éljetek teljes egyetértésben, és ugyanarra célra törekedjetek. Kövessétek Jézus példáját. Ugyanaz a gondolkozásmód és törekvés uralkodjon hát bennetek is, amely a Krisztus Jézusban volt. Na hát ez az ige az egységről szól. Kiemeltem nektek rengeteg szót. Összhang, ugyanaz, egyetértés, ugyanarra a célra, ugyanaz a gondolkozásmód. Értitek? Ez az ige, ebben az igen rengeteg olyan szó van, ami kifejezi, hogy mit jelent egységben lenni. És annyira Pál így érzékelteti és nyomatékosítja, hogy legyünk egyetértésben. És lehet, hogy felmerül benned a kérdés, oké, de miben kell, hogy egyetértésben legyünk? Mi az a dolog, amiben egyetértésre kell, hogy jussunk? És erre az a válaszom, hogy amit Jézus szeret, azt szeressük mi is. Szeresd azt, amit Jézus is szeret. Szeresd azt, amit Jézus is szeret. És Jézus szereti az ő egyházát. Amen? Jézus szereti a sokszínűségét ennek a gyülekezetnek. Szeresd az embereket. Szeresd azt, amit Jézus is szeret. És amit ő nem szeret, azt mi se szeressük. Amen? Ezt jelent egységben lenni. Jézus az, aki összeköti ezt a gyülekezetet. Jézus az, akihez igazodunk ebben a gyülekezetben. Szóval mindig tedd fel a kérdést, hogy Jézus vajon ezt szeretné? Ezt tetszene neki, ha látná? Jézusnak vajon ezt tetszene? Én is ugyanazokat a dolgokat szeretem, amit Jézus is szeret. Amen? Tedd fel magadnak a kérdést, hogy vajon ezt Jézus szereti-e, vagy nem szereti-e. És ezekben a dolgokban kell, hogy egységben legyünk. Ez az, ami egyé tesz bennünket. Hogyan tápláljuk az egységet? Hogyan tápláljuk az egységet? Pár ilyen gyakorlati dolgot szeretnék nektek mondani. Ha valaki megbánt, menj oda hozzá. Egyenesen is beszéld meg vele. Amen? Tudjátok, tényleg vagyunk itt már emberek, akik túl jól ismerjük egymást. Túlságosan is ismerjük egymás hülyeségeit, egymás gyengeségeit, erősségeit. Ez csak idézőjelben túl, tehát hogy ilyen nincs, hogy túlságosan. Tehát, hogy ez tök jó. Egyébként a tábor a legjobb ilyen, amikor összeköltözöl egy csomó emberrel. Na, ott kijönnek aztán a különbségek, meg a mindenkinek az erőssége, gyengeségei. Szóval mindenki már bántottak meg ebből a közösségből, vagy ha nem bántottak még meg, akkor meg fognak bántani. Garantálom, mert emberek vagyunk, és nem tökéletes a KKE. Ha egy tökéletes gyülekezetet keresel, ez nem az a hely. Nem tudunk segíteni benne. Sajnálom. Ha egy tökéletes pásztort keresel, sorry, nem vagyok az. Keres egy másik helyet, ahol van egy tökéletes pásztor. Én nem vagyok az. És mi nem vagyunk azok, és nem is tudunk azok lenni. Törekszünk arra, hogy változzunk, hogy jobbá váljunk, de nem vagyunk azok. És meg fogjuk egymást bántani? Mindig. Amíg csak itt leszel ebbe a gyülekezetbe, addig fognak emberek megbántani. A mi felelősségünk az, hogyha valaki megbántott, vagy valakivel úgy már régóta, hogy nem van valami gát, van valami fal, ami miatt úgy nem van egy kis ilyen nem tudom keserűség vagy bármi, menj oda hozzá egyenesen és beszéld meg vele 3 napon belül. Nem 3 napon kívül, nem 1 év után. Persze az is nagyon jó, hogyha valaki megcsinálja ezt 1 év után. Ha már 1 éve van valami, akkor menj oda, és rendezd. Ne mondd azt, hogy hát ez már túl régi, ezt már elfelejtettük. Nem. Ezek azok a dolgok, amik igazán tudnak egységet vagy megosztást hozni közöttünk. Ezek azok a dolgok. És hadd mondjam el, hogy amikor odamész valakihez őszintén, és azt mondom neki, hogy figyelj, biztos vagyok benne, hogy nem direkt csináltad meg ez nem egy direkt dolog. Nem hiszem, hogy itt szándékosan bántanánk meg egymást. Oké, ezt azért szögezzük le. Nem hiszem, hogy itt van valaki, aki szándékosan akar valakit megbántani. De hogyha odamész, és azt mondod, figyelj, beszéljük már meg ezt a dolgot. Abban a pillanatban, hogy megbeszéltétek, a kapcsolatotok elmélyül. Szeretnél mély kapcsolatot emberekkel? Szeretnénk mélyebbre vinni a barátságainkat? Legyél őszinte. Nyisd meg az életet, mondd meg, menj oda szeretettel, konfrontáld, mondd el. Azt ír a Biblia, hogy ha valakivel valami bajod van, menj oda hozzá és beszéld meg vele. Én hozzáfűzöm, hogy 3 napon belül. Ne engedd, hogy hónapokig benned maradjon. És ne nyelj, hanem egyszerűen csak beszéld meg. Ami nagyon rombolja a közösséget, az a pletyka. A pletyka definíciója az, hogyha olyan valakinek adod át, az információkat, aki nem része se a problémának, se a probléma megoldásának. Oké? Nem tudom, mennyire érthető. Valaki olyan embernek mondasz el egy dolgot, egy információt valakiről, aki nem része annak a problémának, és nem része a probléma megoldásának. Oké? Hozzám is jönnek emberek, és mondanak dolgokat, problémákat. De azért jönnek, nem azért, hogy pletykálkodjanak, hanem azért, hogy segítsek ebben, hogy megoldódjanak. Amikor odamész a házi csoport vendéglátóhoz, és figyelj, Zoli mondjuk, figyelj Zoli, van egy kis nézeteltérésem azzal az emberrel, mit csináljak, hogyan csináljam. Ez nem pletyka. Mert segítséget kérsz. Meg akarod oldani, és a Zolit bevonod ebbe a probléma megoldásba. Viszont amikor úgy mész oda valakihez, hogy igazából csak jól esik úgy elpanaszkodni magadat, vagy nem tudom, akkor ez már pletyka. És hadd mondjam el, hogy az elsődleges ellensége annak, hogy tehát a pletyka az egyetlen egy olyan dolog, ami lerombolja pontosan azt, amit mi próbálunk felépíteni. A közösséget, az egységet. Amen. Hozzunk meg egy döntést, hogy helyesen csináljuk ezeket a dolgokat, hogy helyesen kommunikálunk, helyesen beszélünk, hogy építeni akarjuk ezt, és nem lerombolni. Ne csináljuk azt, hogy egyik kezünkkel építünk, másikkal meg leromboljuk. Amen. Legyünk bölcsek ebben a dologban. A pletyka az olyan, mint egy gaz, amely megakadályozza, hogy az a növény kinőjön. Tudjátok, a növekedéshez nem csak arra van szükség, hogy elültesd az életedet, nem csak arra van szükség, hogy öntözd és gondozd, hanem hogy gazold néha. És igen, a gyülekezetünkben is vannak ilyen dolgok, amiket néha ki kell gazolnunk. Vedd észre a gazokat. Vedd észre ezeket a dolgokat, amik így eltávolítanak másoktól. Eltávolítanak a testvérettől. A szellemi testvérettől itt a gyülekezetben. Amen. Ha valaki neked mond egy olyan infót, ami nem rád tartozik, irányítsd a megfelelő személyhez. Figyelj, bocs, ez nem rám tartozik, szerintem beszélj vele. Beszélj vele. Bátorítsuk egymást, hogy menj, vezessük az embereket a megfelelő személyhez. Még egy dolog. Ha valamit nem értesz, miért csináljuk a gyülekezetben? Miért hiszünk ebben vagy abban a gyüliben? Miért csináljuk így vagy úgy? Miért történnek így a dolgok? Bármi is kérdés felmerül benned, menj oda a házi csoport vendéglátóhoz, a teamvezetődhöz, és kérdezd meg tőle, figyelj, miért? Miért csináljuk ezt? Miért van a fények például felrakva vasárnaponként? Miért világítanak a szemembe ezek a fények? Lehet, hogy zavarnak dolgok itt a gyülekezetben, amit nem értesz, hogy miért csinálunk. Tedd fel a kérdést a megfelelő embernek, hogy összhangba kerüljünk, egy lapra kerüljünk, hogy megértsük, hogy, hogy, hogy mit miért csinálunk. És ez egy tök fontos dolog. Ne engedd, hogy bármi is a szívedben elválasszon a testvérettől. A következő az, hogy képviseld és add tovább az új embereknek a gyülekezetünk kultúráját. Amikor bejön egy új ember a gyülekezetbe, ő nem tudja, hogy nálunk milyen kultúra van. Minden közösségnek van egy kultúrája. És ez nem egy tökéletes kultúra, de mégis van egy kultúrája minden helynek. És ezt képviseld és add tovább. Segíts az új embereknek, hogy ezt megértsék, magukévá tegyék. Segíts másoknak egy lapra kerülni, magukévá tenni a gyülekezet vízióját. Amen. Ezek azok a dolgok, azt hiszem, amik egységet tudnak hozni. És kezdjünk el kommunikálni. Amen. És azok a kimondatlan dolgok, amik ott vannak bennetek, egymás felé, vagy kérdések, vagy nem tudom, ezeket hozzuk felszínre. Isten szeretné, hogyha ebben az évben egységesebbé válnánk. És az egység így fog jönni, hogy elkezdünk őszintén kommunikálni. Elkezdünk őszinték lenni, kérdéseket feltenni. Bármilyen dolog, ami elválaszt a melletted ülőtől, bármilyen dolog, ami elválaszt esetleg tőlem. Nem vagyok egy olyan pásztor, akihez nem lehet oda jönni, és így leharapja az emberek fejét, vagy megeszi őket vacsorára. Még nem ettem embert. Ugye szokták ezt mondani. De tényleg, és senki a gyülekezetben nem ilyen ember. Befejezésképpen szeretném, hogy elolvasnánk a 7. verset az Abcsel 6-7. Isten üzenete egyre több embert ért el, Jeruzsálemben megsokszorozódott Jézus tanítványainak száma, még a papok közül is sokan hittek Jézusban, és engedelmeskedtek neki. Szóval mi történt? Volt egy probléma, volt egy feszültség. Erre a gyülekezet úgy reagált, hogy nem, ezt oldjuk meg, és kerüljünk egy lapra, és egységbe, és ez az egység megoldást hozott. Új emberek álltak fel, elkezdtek vezetni házi csoportokat, úgymond. És mi történt? Azt írja a Biblia, hogy megsokszorozódott a tanítványok száma. Isten megsokszorozta a gyülekezetet az egységen keresztül. Látjátok ezt az igét? Az egység megsokszorozást hoz. Az egység megsokszorozódást hoz. És bármilyen területen az életedben, akár a házastársaddal, akár a családodban vannak nézeteltérések, vagy munkatársakkal, törekedj az egységre. Legyünk olyan emberek, akik egységet hozunk. Hidakat építünk, és nem falakat emelünk fel. Amen. Amen. Imádkozzunk. Kérlek, álljatok föl. Drága Jézus, köszönjük neked a te igédet, köszönjük neked az első gyülekezetet, hogy tanítottál ezen keresztül bennünket. Köszönjük neked, hogy te tovább akarsz bennünket vinni. Uram, imádkozom egy olyan mélységért a kapcsolatainkba, egy olyan őszintességért, egy olyan egységért, amit még a világ nem látott. Uram, imádkozom azért, hogy kösd össze a szívünket még jobban. Kösd össze a kapcsolatainkat még jobban. Uram, erősítsd meg az egységet a gyülekezetünkben, a családjainkban, a házasságunkban. Uram, taníts meg bennünket, hogy hogyan tegyük ezt meg, hogyan tápláljuk ezt. Uram, taníts meg bennünket kommunikálni. Uram, imádkozom azért, hogy ha tudjuk legyőzni a félelmeinket, Uram, és kilépni, Uram, és kommunikálni, és beszélni Jézus nevében. Mert Uram, ahol egység van, te oda áldást hozol. Köszönjük, Jézus. Amen. Amen. Dicsőítsük tovább Jézust.